Jó napot kívánok! Önök a Rondót látják. Magazinunk elején tekintsék meg, mit kínálunk a következő közel egy órában.
Bizonytalanságot érzek, belül mindig remeg valami, hogy stabil ez a világ, vagy nem.
Notis Georgiou, ciprusi születésű karmester és zeneszerző, évek óta Magyarországon él és alkot. Legújabb szerzeményeit Budapesten ismerhette meg a közönség.
Το δίπτυχο βασίζεται σε δύο κυπριακές δημοτικές μελωδίες παραδοσιακές από την επαρχία Αμοχώστου. Η επαρχία Αμοχώστου δυστυχώς σήμερα είναι κατεχόμενη, είναι όμως η Αμόχωστος ακατοίκητη, γι' αυτό και ονομάζεται Πολυφάντασμα. Επέλεξα αυτές τις δύο μελωδίες ακριβώς για να τονίσω αυτό το καθεστώς που εξακολουθεί στην Κύπρο και δυστυχώς δεν φαίνεται να επιτέχεται κάποια λύση. Ο πληθυσμός της Κύπρου συμπεριλάμβανε και κάποιες μειονότητες. Πέραν των Ελληνόφωνων υπήρχαν οι Τουρκοκύπροι, οι Τουρκόφωνοι, ας πούμε, υπήρχαν οι Λατινοί, οι Καθολικοί, υπήρχαν οι Μαρονίτες, οι Αρμένοι κλπ. Και όλα αυτά συνέθεταν, όπως και στη Μικρά Ασία κάποτε ο ελληνικός πληθυσμός, συνέθεταν μια πολύ ενδιαφέρουσα παλέτα από άψη κοινωνική και πολιτισμική. Προσπαθώντας με μουσικό τρόπο να αποδώσω έμμεσα αυτή την πολυχρωμία, επέλεξα το δεύτερο έργο, ακριβώς επειδή το θέμα στο οποίο βασίζεται, η φωλία, που σημαίνει τρέλα στα ελληνικά, είναι ένα θέμα της αναγέννησης, το οποίο είχε τις απαρχές του κάπου στην Ιβηρική Χερσόνησο, ίσως στην Πορτογαλία. Όμως έγινε τόσο δημοφιλές, που ταξίδεψε σε όλη την Ευρώπη μέσα σε πολύ λίγα χρόνια. Δημοτική μουσική, παραδοσιακή μουσική, αλλά και επώνυμοι συνθέτες έχουν γράψει εκατοντάδες έργα βασισμένα σε αυτό το θέμα. Και με την πάροδο των ετών μέχρι σήμερα έχει κατακτήσει όλο τον κόσμο, ακόμα και τη Λατινική Αμερική. Κάτι ανάλογο είχε κάνει ο Μωρίς Μπεζάρ, ο χορογράφος, όταν του ζήτησαν να χορογραφήσει με θέμα τη Μεσόγειο. Ψάχνοντας να βρει ένα θέμα που δεν θα μοίραζε τον κόσμο και δεν θα τον ξεχώριζε, δεν θα τον έφερνε αντιμέτωπο, αλλά θα τον έδαινε, απέφυγε τις θρησκείες, τα πολιτισμικά στοιχεία, τις γλώσσες κλπ. Και επέλεξε την ελιά ως σύμβολο, ένα δέντρο το οποίο σε όλη τη μεσογειακή περιφέρεια ευδοκίμη. Κάτι τέτοιο προσπάθησα να κάνω και εγώ απόψε. Νομίζω με τον Βασίλη τον Τενίδη έχουμε ξεπεράσει από χρόνια τα όρια της γνωριμίας. Μπορώ να πω ότι είμαστε πολύ καλοί φίλοι πλέον. Ο ίδιος με θεωρεί πνευματικό κληρονόμο του. Έχω παίξει αρκετά έργα του. Άλλα έργα έχει γράψει ειδικά για μένα ή για μας, μαζί με τη σύζυγο, και έχουμε παρουσιάσει. Νομίζω ότι Δίκαια θεωρείται σήμερα ένας πολύ σημαντικός συνθέτης, όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά ευρύτερα στην Ευρώπη. Και αυτό που το διακρίνει είναι ακριβώς αυτό το τάλαντο που έχει, που μάλλον με χαμελέοντα μπορεί να συγκριθεί. Είναι δηλαδή ικανός να μιμηθεί οποιοδήποτε είδος μουσικής, να το αφομοιώσει και να το μεταπλάσει. Κάτι τέτοιο έχει κάνει και στο έργο που ακούσατε απόψε, το τελευταίο, τη ρεμπέτικη σουίτα, η οποία εν μέρη είναι βασισμένη σε κάποια ρεμπέτικα επώνυμα ή ανώνυμα τραγούδια. Ως επιτοπλίστων όμως είναι αυθεντική μουσική δική του, γραμμένη στο ύφος της ρεμπέτικης μουσικής.
Popó Wallace a neve balettművészként vált ismertté világszerte. Kevesen tudják azonban róla, hogy elismert fotóművész is.
Popova Alessia Kijevben született, édesanyja magyar, édesapja ukrán. 1984 óta él Magyarországon. Tanulmányait Győrben kezdte Markó Iván és Ludmilla Cserkaszova irányításával. A győri balett produkcióiban már gyermekkorában is többször fellépett. 1989-től a Magyar Táncművészeti Főiskolán folytatta tanulmányait. A diploma megszerzése után 1993-ban szerződött az Operaházhoz, melynek 1997-től magántáncosa, 2002-től pedig vezető magántáncosa lett. A Kossuth-díjas táncművész mindössze 3 éve kezdett el fényképezni hobbiból, és műveivel szinte azonnal ebben a művészeti ágban is sikert aratott. Első tárlata tavaly nyílt meg Nyíregyházán, idén nyáron pedig a Gödöllői Művészetek Házában találkozhattak a látogatók a képeivel.
Pár évvel ezelőtt kezdődött, volt egy kis mélypont az életemben, és a mostani férjem, aki a férjem lett, ő adta a kezembe a gépet, és mondta, hogy kezdjek el fényképezni. Na most édesapám, ő komolyabban foglalkozott fotózással, és hát kiskoromban így próbálgattam magyarázni, hogy hogy kell fényképezni, hogy kell beállítani. De úgy látszik, ennek pár évvel ezelőtt jött el az ideje. Azt mondják, hogy a képeim alapján abszolút látszik, hogy annyira dinamikusak, annyira tánciasak idézőjelben, hogy látszik, hogy valami ott van a háttérben. Sok minden érdekel, az impressionizmus az most nagyon mindig is közel állt a szívemhez, és valahogy ez most az én témám. Nagyon szeretem Budapestet, és valószínű a fényképezés útján ismertem meg jobban. Az ember úgy mászkál, sétálgat, Budán is, Pesten is, és nézegeti a város szépségeit, az épületeknek a szépségeit, szecessziótól az Art Deco-ig, tehát Budapest gyönyörű, a hídjai, a Dunának a különböző napszakokban lévő, az emberek, ahogy mászkálnak, ahogy a fák, az ős parkok, a fák, a tölgyek, a platán sorok, és valószínű, hogy a fényképezés útján még közelebb került hozzám a város. Ez most már úgy bennem így lecövekelt, és ez is egy ilyen kifejezési forma. Azt nem tudom, valószínű ebből nem lehet megélni, tehát nem ez a fő vonulata, hanem az, hogy a továbbiakban is megmutatni az embereknek, hogyha esetleg kíváncsiak rá, hogy miket csinálok, és egyáltalán szemlélni a világot kívülről.
A magyar kormány meghívására Budapestre látogatott harmadik Teofil jeruzsálemi ortodox pátriárka, aki részt vett Szent István király ünnepén.
The Christian Church has a certain mission within the world that we are living in, and the unity of the churches is our priority, and this is why all the Orthodox Church as a whole is fully engaged into the dialogue of unity, but we would like the unity to take place within the frame of the saving faith, not within administrative structure.
A magasrangú szentföldi vendég augusztus 20-án 11:30-kor érkezett a Gellért-hegyi sziklatemplomba dr. Semjén Zsolt miniszterelnök helyettes társaságában, ahol rövid dicséretet mondott a konstantinápolyi patriarchátus magyarországi exarchátusa papjainak és híveinek részvételével.
A keleti egyházakkal való kapcsolatnak van egy tradíciója, és ennek a keretében jött el hozzánk harmadik Theophilosz, Jeruzsálem ortodox patriarkája. Ez azért is szimbolikus, két ok miatt is. Részint, mert most ugye a doxológiában is megemlékezett Szent Istvánról és Eurytheosról, mint az ortodoxia szentjeiről is a latin egyház mellett. A másik pedig az, hogy Szent István királyunk a magyar állam megalakításakor zarándokházat hozott létre Jeruzsálemben, egyébként Konstantinápolyban, Rómában és Aachenben is. Tehát a Szentföldnek és Magyarországnak a kapcsolatai azok egyidősek a magyar keresztény állam megalapításával.
The Orthodox Church has a very special mission within this world. I mean, there is some kind of people sometimes they are confused and they say, what is the difference between one Christian denomination and another? Well, the roots are the same, right? The goal or the purpose is the same, but the concept, the approach is not exactly the same.
A szertartást fogadás és kötetlen beszélgetés követte a pálosok sziklamonostorának dísztermében.
Idén január 1-től új nemzetiségi törvény lépett hatályba. Júliustól pedig a kormányzati rendszerben is további nemzetiségeket érintő változások történtek. Mindenről Latorcai Csaba helyettes államtitkárt kérdeztük.
Januárban Martonyi János külügyminiszter úr kérte az Európa Tanácsot, hogy a Európa Tanács mellett működő Velencei Bizottság vizsgálja meg a tavalyi év végén elfogadott sarkalatos törvényeket. Ez történt meg május-június folyamán, és e keretében mondott véleményt a Velencei Bizottság a nemzetiségi törvényről is. Rendkívül pozitív kritikát fogalmazott meg a Velencei Bizottság. Én úgy gondolom, hogy a legfontosabb az a ténymegállapítás, hogy kimondta a Velencei Bizottság, hogy a nemzetiségi törvény megfelel a demokratikus alapelveknek, és minden lehetőséget biztosít a magyar kormány a nemzetiségi törvény által a Magyarországon élő nemzetiségek egyéni, kollektív jogainak, kulturális autonómiájának a kiszélesítéséhez. Veszélyként emelte ki a Velencei Bizottság, hogy a törvény az túlságosan is részletező. Erre pontosan azért volt szükség, mert eddig nem volt részletszabályozás, és különösen a nemzetiségi önkormányzatok és a települési önkormányzatok közötti együttműködés pontosan azért, mert nem volt részletesen szabályozva, nagyon sok feszültséget hordozott, aminek a levét végső soron maguk a nemzetiségek itták meg. Tehát pont az volt a célunk, hogy részletes szabályokkal legyen egyértelmű, hogy kinek mi a dolga. Mert így lehet harmonikusan együtt dolgozni egy településen, többség és a nemzetiség között. Többségében pozitív és hihetetlen jól tudtak mind a nemzetiségi önkormányzatok, mind pedig a polgármesteri hivatalok alkalmazkodni az új törvényhez. Vannak apróbb hiányosságok, apró problémák. Én alapvetően a gazdálkodás rendje körül érzem ezt, de föl kell nőni a nemzetiségi önkormányzatoknak is azokhoz a szabályokhoz, amivel igazából egyenrangúsítottuk őket január 1-től kezdődően. Tehát január 1-től kezdődően egy nemzetiségi önkormányzat gyakorlatilag ugyanazokkal a jogosítványokkal rendelkezik, mint egy települési önkormányzat.
Elég sok kritikai hangot is hallottam a törvénnyel kapcsolatosan. Ezekből mennyi jutott el önökhöz, illetve konkrét hivatalos levelet, megfogalmazásokat kaptak-e az államtitkárságra?
Természetesen persze kaptunk és jelezték is a problémákat. Én úgy érzem, hogy alapvetően egyrészt az intézmény fenntartás és működtetésnek a szabályai, amelyek bizonytalanságban tartják jelen pillanatban a rendszert, de hangsúlyozni szeretném, hogy ez nem a nemzetiségi törvény okán, hanem azért, mert a teljes ellátórendszer átalakításra kerül, ami ugye szervesen érinti a nemzetiségeket is. Tehát ugye új köznevelési struktúra van, ennek a finanszírozási, működtetési szabályai még most kerülnek kialakításra, új kulturális ellátórendszer rendszer van, új szabályokkal, ez is most kerül kialakításra, ezeket ki kell tisztázni.
Én további sarkalatos problémának észteltem az interjúk során a népszámlálási adatok figyelembevételét, majd 2014-ben a nemzetiségi választások kiírása során.
Én úgy érzem, hogy nagyon megosztottak e tekintetben a nemzetiségek. Hangsúlyozni kívánom azt is, hogy az, ami a törvényjavaslatba bekerült, az végső soron az országos elnököktől érkező kompromisszumos javaslat volt. Mindenféleképpen szükség van egy objektív fogózó pontra ahhoz, hogy lássuk, hogy egy településen egy nemzetiséghez tartozók közül hányan élnek, és ezt valahogy vissza kell csatolni a választási folyamat során is. Másképp nincsen lehetőség az etnobiznisz felszámolására. Ezért rögzítettük elvi álláspontként a nemzetiségi adatok figyelembevételét. És e vonatkozásban szeretném azt is hangsúlyozni, hogy a Velencei Bizottság elismerte azt, hogy mint objektív mérőszám és mutatószám alkalmas a népszámlálási adatok egyfajta alapvetésre a nemzetiségi önkormányzati választások tekintetében. Persze beszélhetünk arról, hogy már folyamatban volt akkor a népszámlálás, amikor ez a törvény megalkotásra került, de ismert volt, mi már egy évvel korábban egyeztettünk, és az első pillanattól fogva az országos önkormányzatok elnökei tisztában voltak azzal, hogy a népszámlálási adatok a választások előfeltétele lesz. Mi több, akkor már élt az a szabály, hogy a finanszírozásban, a közösség mérete tekintetében, mint a feladatalapú támogatás alapvető normatív része a népszámlálási adatok alapján kerül elosztásra.
Mikor ismerkedhetünk meg ezekkel az objektív számokkal? Ugye tavaszra volt ígérve az előzetes eredmény.
Évvégén, jövő év elején egészen biztosan kész lesz a népszámlálás feldolgozása, és elsőként a nemzetiségi adatok kerülnek publikálásra.
Július 1-ével a kormányzatban változások történtek, melyek érintik a hazai nemzetiségeket.
A kormányzati szerkezet átalakítás következtében a nemzetiségi kapcsolattartás az a közigazgatási és igazságügyi minisztériumból átkerült a Nemzeti Erőforrás Minisztérium jogutódjaként megalakuló Emberi Erőforrás Minisztériumba. Most már az ellátórendszereknek a finomhangolása és megfelelő finanszírozása a feladat, kiemelten a nemzetiségi intézmények támogatása és finanszírozása, ez pedig az Emberi Erőforrások Minisztérium kompetenciája, ott, ahol az oktatásért felelnek, ott, ahol a kultúráért felelnek, ott, ahol az ifjúságért, vagy éppen a szociálpolitikáért felelnek. Ott van a helye a nemzetiségi kapcsolattartásnak is, ezért május 14-től az államtitkárság, az egyházi nemzetiségi és civil társadalmi kapcsolatokért felelős államtitkárság, a társadalmi felzárkózásért felelős államtitkársággal együtt a közigazgatási és igazságügyi minisztériumból átkerült az Emberi Erőforrások Minisztériumába. Június 30-ával pedig lemondott posztjáról Szászfalvi László államtitkár úr és Hölvényi György az új államtitkár, tehát ő a kormányzaton belül a nemzetiségekért felelős államtitkár.
Kilépsz egy ajtón, s már nem vagy otthon. Átlépsz egy határt, és nincsen hazád. Nem vár ős haza, a kincses orhon végleg bezárta kristály kapuját. Átkelhetsz folyón, hegyen, mocsáron, vezethet ünő vagy bármi vad, nem lelhetsz otthont ezen a tájon. Ez a te néped, s nem értik szabad. Az égből a mélybe épülő Bábel köreit róva, sárban és porban, nincs ki elhaló hangodra rálel, a szavak szép boltíve beroppan.
Egyetemista volt még S. Benedek András, mindenki bénéje, amikor gyakran ellátogattak Eszenybe Balla Gyuláékhoz, aki nekem a szomszédom volt, és én gyerekfejjel nagyon sokat futballoztam velük. De fel is néztem ezekre a fiatal emberekre. Ebben az időben jött létre ugyanis a Forrás Stúdió, és ők még írógépen gépelve sokszorosították azokat a verseket, azokat az írásokat, amelyekből mi is a bátyáimmal kaptunk, és hát nagy érdeklődéssel olvastuk. Később rájöttem, hogy bizony ezek a versek, ezek a próbálkozások okozták a problémát is S. Benedek András számára, hiszen a hatalom ebben az időben nem jó szemmel nézte a magyar fiatalok, az egyetemisták eme tevékenységét.
Barbárok, új hódítókra várva. A vasfüggöny centire eladtuk, az ország kapuit kitárta, lakói mind főhajtva hallgat, új hódítókra várva.
Annak ellenére, hogy S. Benedek Andrást rákényszerítették, hogy végül is elhagyja szülőföldjét, az általa annyira imádott Kárpátalját, áttelepült Budapestre, de a hatalom azt érte el, hogy az otthon maradottak, mi, hiszen akkor még én is otthon éltem, még jobban összetartottunk, és még jobban figyeltünk arra, hogy magyarságunkat, nemzettudatunkat megőrizzük.
Engem mindig elüldöztek otthonról. Ugye 2,5 éves voltam, amikor mint a nép ellenségét a kiemelt városból, Munkácsból kitelepítettek, hát természetesen a családomat, de vele együtt engem is. Azóta állandó bizonytalanságot érzek, belül mindig remeg valami, hogy stabil-e ez a világ, vagy nem. Megfogózhatok ebben, vagy nem. És a válasz nem egyértelmű. Ez a verseimben is érződik, azt hiszem, erősen benne van.
S. Benedek Andrásnak csak úgy, mint nekem is, a Kárpátalja a teljes hazám. Nem csak a szülőföldünk, hanem a hazánk is. És ebben a kis hazában, ahogyan nem egy költő nevezte már, ebben a kis hazában együtt él a ruszinság és a magyarság is. Hiszen ma is Kárpátaljának körülbelül a 80%-át, a lakosságának 80%-át a ruszinok alkotják.
Ha saját verseimről kell néhány szót mondani, akkor egyértelmű az, hogy nehezen értik meg a verseimet. Más világból jöttem, és mást mondok, mint a szokványos, megszokott közéleti szöveg. Abszolút mást mondok, és tényleg úgy hat egyik-másik versen, mint hogyha valami egzotikus világból érkeztem volna.
S. Benedek Andrásnak csak úgy, mint nekem is, a Kárpátalja a teljes hazám. Nem csak a szülőföldünk, hanem a hazánk is. És ebben a kis hazában, ahogyan nem egy költő nevezte már, ebben a kis hazában együtt él a ruszinság és a magyarság is. Azt kell tudni a ruszinságról, hogy mivel nincs anyaországuk, és ugye több évszázados, talán még évezredes is az együttélés a ruszinság és a magyarság között, ezért nekünk kötelességünk a ruszinság valamennyi problémáját fölvállalni, és ebben az egyik zászlóvivő éppen S. Benedek András volt. A ruszinság problematikájával igazából egyetlen hatalom sem akar foglalkozni, ő fölvállalta azt is, hogy a ruszinság igazi helyzetét, igazi történelmét, igazi létét bemutassa, és ezt tette nem csak a Gens Fidelissima a ruszinok című könyvében, hanem a megannyi, szinte megszámlálhatatlan írásában, megannyi felszólalásában, különböző konferenciákon.
Az író és művész társadalom letette mellettem a voksát, úgyhogy megkaptam az Arany János díjat kiváló emberek társaságában, és maga a díj is gyönyörű, mert ez Kő Pál Kossuth díjas szobrásznak a munkája. A másik például pedig a magyar művészetér, amely egy csodálatos herendi porcelán, nagyon filigrán áttört munka, aminek egyik oldalán a Magyar Művészetér díj van, a másik oldalán rovásírással ugyanaz. És itt is mondjuk túl azon, hogy ennek a díjnak, mint tárgynak is örülök, az jelent számomra elégtételt, hogy akikkel kaptam, azok kiváló emberek, kiváló művészek. Mindig attól függ minden, hogy kikkel együtt kapja a díjat az ember.
Én azt hiszem, hogy nem csak a legközelebbeknek, hanem mindenkinek, aki Kárpátaljával kapcsolatban van, Kárpátalján él, és fontos számára Kárpátalja, nagyon fog hiányozni S. Benedek András.
vajdasági Kocora lakosainak többsége a Zemplén megyei Mucsonyból származik. Ennek apropóján augusztus elején ellátogattak Mucsonyba a helyi falunapra.
Mintha rég nem látott kedves barátok találkoznának, úgy köszöntötték egymást a kocorai vendégek és a mucsonyi vendéglátók. Mucsony augusztusban ünnepli a település fennállásának évfordulóját. Az önkormányzat ezért mostanra időzítette a leendő testvér település meghívását. Mucsonynak eddig még nem volt testvér települési kapcsolata. Az elsőt a szerbiai, ruszin nemzetiségű Kocorában létesítenék.
Igazából mindenünk megvan most már a településen. Infrastruktúrális ellátottság, intézményi ellátottság. Most már a kulturális dolgok hiányoznak, és ennek a legfontosabbja a testvértelepülési kapcsolat.
Mucsonyban igen erősek a ruszin, görögkatolikus és népi hagyományok. Ennek legfontosabb kézzelfogható eredménye, hogy az országban egyedüliként itt van ruszin nemzetiségű nyelvoktatás. A testvérvárosi kapcsolat ennek megőrzésében is segít majd.
Kocuraiak azok erről a környékről kerültek le Mária Terézia idejében. Ezért van az, hogy Kocura és környékén ilyen nevek vannak, hogy Viszlai, Sajó, Pálfalvi, meg egyéb ide jellemző nevek.
Én magam is mucsonyi vagyok, és az én nagyszüleim, dédszüleim is, amíg éltek, beszélték ezt a nyelvet, és én az én időmben, ugye 92-ben végeztem az általános iskolát, nem volt lehetőségem ruszint tanulni az iskolában, csak amit otthon hallottam. Visszajönnek dolgok, és emlékszem szavakra, kifejezésekre, de hát összemutatni mondatot már azért nem egyszerű.
Mucsony számára azért lesz ez érdekes ez a kapcsolat, mert Mucsonyban egyre kevesebben beszélik a nyelvet. Ők, ugye tudjuk, hogy még a szocialista, kommunista rendszerben is a ruszin nyelv Jugoszláviában állami nyelv volt. Tehát ők akkor is egészen bölcsödétől a főiskoláig, egyetemig rendelkeztek minden intézménnyel. És náluk már ez nem újdonság, hogy el kell kezdeni tanulni a ruszin nyelvet, hiszen otthon is így beszélnek. Tehát minden esetre elsősorban azt gondolom, hogy ez egy olyan pluszt adhat Mucsonynak, ami nem csak abban fog megnyilvánulni, hogy most ők fognak tudni beszélni, vagy nem, hanem előkerülhetnek olyan régi rokoni kapcsolatok, amik már régen elfelejtődtek.
Kocura és Mucsony között már korábban is volt kapcsolat. Azt remélik, hogy a mostani látogatás után a testvérvárosi kapcsolattal ezt hivatalossá is tehetik.
Nagyon örülünk a kezdeményezésnek, hiszen korábban, néhány évvel ezelőtt jártak ők már nálunk. Akkor is nagyon szívélyesen fogadtuk őket, és rengeteget tanultunk, a táncaikat, dalaikat fölvettük, és a gyerekekkel megtanítottam, és úgy gondoljuk, hogy ez nem csak a általános iskolának lesz jó, hanem tulajdonképpen az egész nagyközségnek, hiszen az innen származó családok, mikor ilyenkor visszajönnek, akkor meglátogatják a rokonaikat. Igaz, hogy ez 2-3 évenként kerül erre sor, de akkor is én úgy gondolom, hogy ez egy nagyon nagy dolog.
A kocorai vendégek fergeteges előadással mutatkoztak be a falunapon.
Zapestujeme običaji, pisni i tanci iz od našeho kraju, odkad sme še priseljeli, mezi inšim to zo Mucsonyu. Tiš tak pestujeme i tanci, ktori, i pisni, zvičaji, ktori tam nastali.
Mi Kocurci i vašo domašnje z Mucsonyu buli tak povest pobrati meni pred tima njemilima zbuvanjami u stare Jugoslaviji. Znate že tam bilo vojna, streljaloše, bilo krevi i tak dalje. I mi toto jedno pobratimenje, druženje započali, pretože našo Kocurci tu u Mucsonyu mali zborne mesto pred 250 roki. I narok 2013. roku bude točno 250 ročnica. I mi prave prišli požičit, že bi vi nam prišli narok označit to veliki jubilej.
Jedno od pričinog predstavlja to stretnuce treba, že bi bilo dobro i hasnovite obo strano. To prave izdohadujući še davnih predkotir, kod je še otac priseljeli, že by voljem generaciji potomki mohli kuće pozdohodovac rodzinstva, odnosno mnje osobno, kad povem, tim već je milo, bo našu narodnost zažnem kraši i kulturne i duhovne coška zajednjitske vjedne.
Lengyelország madártávlatból. Ez a címe a többszörös bajnok sportpilóta, siklóernyős fotográfus Kacper Kowalski légi felvételeiből készült kiállításnak, amely szeptember 16-áig várja az érdeklődőket a Budapesti Lengyel Intézet Nagymező utcai kiállítótermében. Textil irat címmel kiállítás nyílt a Lengyel Lodz Múzeum gyűjteményéből. A szombathelyi képtárban kiállított művek révén nyomon követhetjük a lengyel textil változásait 1952-től napjainkig. A tárlaton 27 művész alkotását tekinthetik meg a látogatók szeptember 19-éig.
Üveg, fém, fa, különleges formák, nemes anyagok. Ez jellemzi Vitos Livinszky alkotásait. A lengyel üvegszobrász az elmúlt 10 év során készített munkáiból válogatott a Zempléni Fesztivál keretében megnyílt kiállítására.
Fesztiválunk mindig is nagy hangsúlyt fektetett arra, hogy a zempléni városok testvértelepüléseinek művészeit, ha lehetőség adódik rá, bemutassuk. Természetesen nagyon-nagyon örülünk annak, hogy most egy ilyen kiváló művészt, ugye Krosznó városából, a Mesárospatonok testvértelepülése hozhattunk el ide. Ez egy kimagasló eseménye az idei zempléni fesztiválnak.
Przygoda ze szkłem rozpoczęła się w 90-tych latach. Także już ponad 20 lat pracuję ze szkłem, w szkle, łączę różne materiały ze sobą. Tak jak tutaj właśnie widać, jest szkło z metalem, z kamieniem, z drewnem, z żeliwem. W zasadzie moja przygoda ze sztuką rozpoczęła się jeszcze w czasach szkolnych. Chodziłem do liceum plastycznego, tam rzeźbiłem, malowałem, a najbardziej pociągała mnie grafika. Szkło jest bardzo inspirującym materiałem, bardzo wymagającym tworzywem, ale dzięki grze światła i cieni jest to niezwykle plastyczny materiał, z którego można wyczarować wiele opowieści. Generalnie korzystam z naturalnych materiałów i szkło, które jest tworzywem bezbarwnym, delikatnym, zderzam z inną zupełnie materią, z drapieżnym żeliwem, z błyszczącym, ciężkim optycznie metalem, ale daje to wiele możliwości twórczych, nowych idei, nowych koncepcji. No, jak każdy artysta, miewam zmienne nastroje, wtedy powstają zupełnie inne prace. Tak jak, no, tutaj nie porównuje się do Picassa, ale miał różne swoje epoki tworzenia, kolor różowy, zielony. Natomiast ja podobnie mam, w zależności od tego, jaki jest nastrój, takie powstają projekty. Chciałem pokazać prace, które powstały na przestrzeni kilkunastu lat, żeby pokazać różne możliwości, różne klimaty, żeby przedstawić odbiorcom, widzom że szkło to nie tylko kieliszek i szklanka, choć powiedzmy kieliszek do wina jest bardzo zacnym przyrządem. Natomiast tutaj pokazuje inne szkło, szkło typowo, no myślę, artystyczne. Ja używam i bardzo zdecydowane, ostre pociągnięcia linii, ale również łagodne, meandryczne, roślinne, też bliskie są mojemu sercu.
Az idén 75 éves Virszki ukrán állami népi együttes a világ bármely pontján elkápráztatja a közönséget. Műsorukkal Magyarországon, többek között itt Tatán, az Angol Parkban is nagy sikert arattak. Kedves nézőink, az előadáson készült felvételekkel búcsúzunk. Legközelebb szeptember 20-án jelentkezünk. Tartsanak velünk akkor is, viszontlátásra!
Сьогодні нам виповнюється 75 років. За цих 75 років ми побували в 70 країнах світу. В тому числі, скажімо, на всіх континентах. І в багатьох країнах по 20 і 30 разів. Я думаю, що наша культура, українська культура, знайде і знаходить дорогу до серця кожної людини в цілому світі. Я, наприклад, не пам'ятаю жодного концерту, я вже 32 роки працюю в цьому колективі керівником, я не пам'ятаю, щоб у нас публіка не стояла, чи це чорний континент, чи це жовтий, чи це Америка, чи Європа, незалежно. Я думаю, що служити мистецтву, служити своєму народові – найбільше щастя для кожного митця. Я це роблю з великою любов'ю, з великою шаною до своєї землі, до своєї культури. І разом з тим, буваючи в багатьох країнах світу, я завжди цікавлюся культурою інших народів. Павло Вірський при житті організував студію, дворічну студію, яка існує до сьогоднішнього дня. Цій студії 50 років цього року виповнилося. Я з дружиною створив школу. В школі сьогодні теж цього року виповнилося 20 років. І в нашій школі вчиться 300 обдарованих дітей. Тобто вони вчаться в нас 12 років в школі, 10 і 2 роки в студії. І потім на конкурсній основі поступають в ансамблі.
Thank you.
Безперечно, маємо хороші умови для занять. Ми маємо 4 поверхи, 4 зали великих, по 400 квадратних метрів зали. Я побудував 2 сауни для артистів, 2 гаражі, роздягальні, душові. Ну, у нас дійсно будинок мистецтва. Ансамбль має величезний авторитет. Якщо я вам скажу, що в школу на одне місце, в нашу школу 20-21 дитина. Це по-перше. По-друге, от, наприклад, ми відвідали 70 країн світу. Звичайно, це тримає цей колектив на світі. По-перше, авторитет колективу. По-друге, звичайно, в нас цінують наш колектив. Люди дуже люблять наш колектив і цінують, та і уряд, в принципі, відноситься. У нас хороша заробітна плата в колективі. І молодь йде. Навіть часом, останнім часом кажуть, що от як вдається, молодь йде в естраду, йде туди. Йдуть в естраду, але нам, слава Богу, жалітися нема на що. Якщо митець не йде в ногу з життям, то він відстає. І ми створені для того, щоб зберігати, розвивати свою культуру, своє мистецтво і разом з тим свої традиції, звичаї і обряди. Як відомо, якщо їх не розвивати, то це застигла маса буде, як музей. А оскільки ми розвиваємо, то це все рухається вперед. Я зустрічався з президентами, з королями, з королевами. Знаєте, а найбільше для мене, як для митця, це найбільше аплодисменти публіки. Якщо публіка приходить на концерт і аплодує, не перестаючи 2 години, значить ти не даремно їсиш хліб. І коли я бачу їх очі, коли вони світяться від задоволення, від радості, то мені на очі сльози навертаються.
minden hétköznap délután az M1-en.
Ma este a DTK Show-ban.
És még szaxofonozni is tud.
Gesztesi Károly.
Én itt fogok valószínűleg meghalni most már.
Király Linda és Király Viktor szüleivel.
Úgy mentek ki Amerikába, hogy egy fillérük nem volt.
A női póló válogatott tagjai edzőjükkel, Merész Andrással.
Anyám kellő időben, kellő helyen akkora pofon csapott a fejemre, hogy azt sem tudtam, merre induljak haza.
És Majka, az egykori valóságshow sztárból lett rapper fene gyerek.
Örülök, hogy a kereskedelmi tévék rabságából végre kiszabadultam.
DTK.
Ha ő azt akkor nem csinálja meg, akkor ezt a böribe csináljuk ezt a beszélgetést.
Ma este 20 óra 15-kor az M1-en.
Andorra Magyarország labdarúgó VB-selejtező mérkőzés pénteken 20 óra 15 perckor az M1-en.
A doki most szembesül...
Nem bocsátok meg!
...néhány kellemetlen dologgal.
Orvososdik játszol portrendben, nevetséges.
De túl kell lépni rajtuk.
Találkoztam valakivel. Valakivel, aki ismét nőként kezel.
És tenni a dolgát...
És most orvos játszom!
Mert az embereknek szükségük van rá.
Tudja mit, doki? Magát ki kéne tömetni. Fölhívhatott volna.
Doc Martin. Szombaton 16 óra 20 perckor az M1-en.
Az ötös lottó várható főnyereménye 470 millió forint. Izgalmas kikapcsolódás. Fantasztikus produkció. Óriási nyeremények. Tartsanak velünk!
A nyomában vannak?
Mindenki úgy tudja, hogy halott vagyok.
Arra nem gondolt, hogy valaki kihallgathat bennünket?
Petőfi Sándor nyújtja ennek a kezét. Remélem ő. Nem bizonyos benne?
Rosszul idézte a saját versét.
Nekem most már teljesen mindegy, hogy mit hisz.
Most már? Kicsit fenyegető hangzik.
Egy lépéssel tovább.
Jó célpont vagyok. Tökéletes.
Kastély csillagfényben. Hétfőn 20 óra 15 perckor az M1-en. Gasztro Angyal. Szeptember 22-től az M1-en.
Petőfi Rádió. Ilyen. Meg ilyen. És ilyen is. Petőfi Rádió.
Nagyon zene.
Coop, a jó szomszéd. Nálunk igazi hazai termékeket talál. Egy kiló Coop fóliás sonka most csak 1299 forint. A jó szomszéd.
Van, aki frissen és üdén ébred. Van, aki tele energiával. És van, aki még nem vette igénybe a Dormeo álomszerviz szolgáltatásait. Ha most vásárol új Dormeo matracot, ingyen házhoz visszük, és gondoskodunk régi matracának elszállításáról is. Ébredjen mosolyogva, és hagyja ránk a piszkos munkát.
Megjelent az RTV részletes legfrissebb száma. 61 TV csatorna, köztük a közszolgálati televíziók és rádiók programjainak legteljesebb kínálatával. RTV részletes, a hetet egy csapásra.
Most következik a hét bombagólja.
Most, hogy elmenekültek a nők, nyugodtan beszélhetünk a prostata problémákról.
Tudta, hogy a gyakori éjszakai vizelés és az akadozó vizelet tipikus férfi probléma?
Ennek oka a jó indulatú prostata megnagyobbodás vagy prostata gyulladás is lehet.
Az új Gentos tabletta komplex hatóanyagával mindkettőt kezeli. Nekem már bevált. Próbálja ki ön is.
Gentos. Ez férfi dolog. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.